Kegyelemnektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az ő Szent Fiától, a mi Úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket a 190-es énekkel. 190-es ének így kezdődik: jöjj, népek megváltója, így kér a föld lakója, jöjj, lelkünk drága fénye, szívünk édes remények. 190-es énekkel kezdjük meg Isten tiszteletünket. Verszakát fogjuk fennállva énekelni, így kezdődik ez. Várj ember szíve lelke, mert jő a hős, az Úr. Mielőtt felolvasnám a már említett szakaszt, múlt héten búcsúztattuk el Vidás Mária Andreát, aki fiatalon 58 éves korában halt meg, 48 éves korában, az élete tele volt mindenféle nyomorúsággal, és a végén hajléktalanként halt meg egy erdőbe magára maradva, pedig az élete nem így indult, arról a kincsről beszéltem az ő búcsúztatóján, amely kincset a napkeleti bölcsek vittek Jézushoz, az ő nevének egyik jelentése, az a mirha, ami ott volt az ajándékok között. Isten hagyja vigasztalást azoknak, akik szomorúsággal gondolnak rá gyermekeire, vagy férjére, és az ő családjukra. Isten megígérte, hogy letöröl minden könnyet, ami szemünkről, az ő emléke pedig legyen áldott. Lukács evangéliumának 21. részéből a 25. versszakkal kezdődő szakasz így szól: és lesznek jelek a napban, holdban, a csillagokban, és a földön pogányok szorongása, a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgik. Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek, mert az egek erősségei megrendülnek. És akkor meglátják az embernek fiát eljönni a felhőbe, hatalommal és nagy dicsőséggel. Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeiteket, mert elközelgett a ti váltságotok. Mondta pedig nékik egy példázatot: tekintsétek meg a fügefát és minden fákat. Mikor immár hajtanak, és ezt látjátok, ti magatoktól tudjátok, hogy már közel van a nyár. Ezenképpen ti is, mikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjátok meg, hogy közel van az Istennek országa. Bizony mondom nektek, hogy a nemzetség el nem múlik, míg nem mind ezek meglesznek. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Isten tegye áldottá a hallott igét. Kívánságra készülve énekeljük fennállva a 394-es énekünk első versszakát. Várj ember szíve lelke, mert jő a hős, az Úr. Számára, hanem mindenki számára megszülettél, de nem ismerjük fel mindannyian azt a nagy lehetőséget, ami ott abban a vizsgálóban kézzelfoghatóvá vált. Örökkévaló Isten, neked mindig az volt a terved, hogy az ember a veled való közösség nagyszerűségére ráébrezd, hogy a veled való közösségre eljuttasd, hogy megértesd az emberrel, hogy méltóságát akkor kapja igazán vissza, ha veled közösséget vállal, veled közösséget keres. Örökkévaló Isten, így szeretnénk az Adventben rád várni. Add a veled való együttlét örömét, add a belőled kisugárzó erő nagyszerűségét, hagy lehessen olyan ünnep tőlünk, hagy lehessen olyan karácsonyunk, amikor megtapasztalhatjuk, hogy a számunkra is megszülettél, vagy ha ezt már tudtuk, akkor újból megerősödhetünk ennek tudatában. Segíts nekünk úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez juthassunk. Hagy könyörögjünk örökkévaló Isten most mindazokért, akik nehézségeket hordoznak, cipelnek, saját ügyeiket maguk nem tudják kézbe venni. Úgy érzik, hogy rájuk borult minden, rájuk nehezedett minden, és kilátástalan az életük. Hagy tapasztalhassák meg, ha lehet, ebben hagy lehessünk közvetítőid, hogy benned van remény, benned van egy új élet lehetősége és alternatívája. Hagy tegyen most a te kezedbe a gyászolók életét. Te látod, hogy ilyen furcsa és nehéz ügy volt ez, de te vagy az, aki indítod az életben maradottak szívét, te vagy az, aki magadhoz fordítod azoknak szívét, akik keserűséggel, bánattal telve vannak, így hagy tegyük kezedbe Elvin testvérünk családját is a kezedbe. Te azt ígérted, hogy le fogsz törölni minden könnyet, ami szemünkről, és ugyan megsebezel, de be is kötözöd a sebeket. Ezzel a reménységgel hagy gondoljunk rájuk most, de hagy kérjünk mindazokért, akik nem tudják a fűtés számlájukat, vagy rezsiszámlájukat kifizetni, hagy könyörögjünk mindazokért, akik éheznek, de hagy kérjelek Balogh Péterért is, akinek a héten temettük el feleségét, látod, hogy illódik az egyedül létben, te vigasztald őt is, te áld meg őt, és add a te jelenlétedből fakadó erőnek a nagyszerűségét. Örökkévaló Isten, annyi nyomorúság és probléma van ezen a világon. Te vagy az, aki gyógyír lehetsz, orvosság lehetsz a mi problémáinkra, bajunkra. Hagy könyörögjünk, hogy légy közöttünk, áld meg együttlétünket szent jelenléteddel. Mi atyán, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket a 186-os számú énekkel. A 186-os számú ének így kezdődik. Jöjj királyom, Jézusom, szívem, íme megnyitom, a gonosztól óvj te meg, meg ne roncson engemet. 186-os énekkel folytassuk Isten tiszteletünket. Kedves gyülekezet, a mára kijelölt szakasz megtalálható Ézsaiás könyvében, a második rész, 12., 17. és a 17-től 20. versakig terjedő szakaszban, ezt ülve hallgassátok meg. Ézsaiás könyvének tehát a második részéből a 12. verszak így szól, mert a seregek urának napja eljő minden kevés és magas ellen, és minden felemelkedett ellen, és az megaláztatik. Folytatom a 17. verszaktól. És porba hajtatik a közember kevénységet, és megaláztatik a főemberek magassága, és egyedül az Úr magasztaltatik fel Amonakon, és a bálványokat teljességgel elveszti, és bemennek a sziklák barlangjaiba, és a föld hasadékaiba. Az Úr félelme elől és nagyságának dicsősége előtt, mikor felkél, hogy megrettentse a földet. Amonakon odadobja az ember ezüstbálványait és aranybálványait, miket magának csinált, hogy azok előtt meghajoljon a vakondokóknak és denevéreknek. Nem térek most különösebben ki arra, hogy Ézsaiás könyvét hogyan szoktuk elemezni, hiszen többször állt mostanában a igehirdetés központjában Ézsaiás könyve. Ez az első, annyit azért mégis elmondok, ez az első része Ézsaiás könyvének, amit nagy valószínűséggel a próféta maga, akinek a nevéről neveztetett, írta le ezeket a gondolatokat. Egy olyan proféciával állunk szemben, vagy egy olyan proféciával foglalkozunk most, amely proféciának van egy abban a korban elhangzó, Krisztus előtt 800 évvel elhangzó üzenete és aktualitása, és ahogy teltek az évek, egyre másra igazolódtak be azok az üzenetek, amelyeket Ézsaiás próféta megfogalmazott. És kérdésünk az, hogy vajon ez pusztán arról a korról és annak a kornak szóló üzenete, vagy pedig nekünk 2019-ben élők számára is, élőknek is van-e valami üzenete. Amikor elkezdett Ézsaiás prófétálni, és megfogalmazta mind ezeket az üzeneteket, akkor pontosan megfogalmazza azt, hogy mikor szól ez az üzenet. Júda és Jeruzsálem felől így kezdi az ő bemutatkozását Uziásnak, a Jótámnak, Akháznak és Ezékiásnak, a Júda királyainak napjaiban szólnak ezek. És már akkor arról beszél, hogy az ökör ismeri gazdáját, és a szamár az ő urának játszlát, de Izrael nem ismeri, az én népem nem figyel rám. Azaz, valami olyasmiről szól ez a profécia, ami nem elégszik meg egy felületes Istenhez hajolással, egy felületes isteni kapcsolattal, hanem annak mélységeire törekszik, és arról beszél Ézsaiás, hogy el fog jönni az idő, amikor Isten elveszi az ő védő kezét, és az emberi döntések bolondságának következményeként el fog jönni az az idő, amikor azért fognak imádkozni, hogy hegyek homoljanak ránk, ami majd később lesz a szent iratok között, vagy megpróbálnak a hegyek hasadékaiban elbújni, és azok a kincsek, amelyek meghatározták az életüket, már semmi értékkel nem fognak bírni. Ézsaiás idejében, életében Izrael 10 törzsét Asszíria elhúzolja. Salmanasszár vagy Salmanasszár feljött, és Hóseás, nem a próféta Hóseás, hanem Hóseás király elfogja szeme láttára, kivégezteti a gyermekeit, sőt pedig rabláncon Asszíriába viszi. Aztán folytatódik ez a tragédia, ami már nem Ézsaiás korában folytatódik, hanem jó 130 évvel később. Júda is elesik, és Babilóniába fogják hurcolni az egész udvartartást, Sedékiás királyt, a gyermekeit, és mindenkit, aki előkelő, aki olyan beosztásban van, amely a királyságban valamiféle vezető szerepet bír, mindenkit elhurcolnak, és mindenki Babilóniában fogja engedni az életét, és elindul az a tragédia sorozat, az a fogsági időszak, amelyet senki sem kívánt. Előbb rosszul mondtam, Sedékiás király fiait ölik meg, csak hogy nehogy zavarma hagyjon bennünk, bocsánatot kérek érte. És tovább folytatódik 800 évvel később a tragédia sorozat, hiszen nem ismerik fel Jézust, aki elhozta Istennek az üzenetét, nem ismerik föl, és keresztfára küldik, és amiközben viszi a keresztjét egy sziréniai Simon, hátára teszik a keresztet, és Jézusnak arról kell prédikálnia, hogy nem ismeritek fel az élő fát. És az élő fával ezt teszitek, akkor mit fogtok majd tenni a halott fával? És azért fogtok imádkozni, hogy a hegyek essenek ránk. És sorolhatná egyébként az ember végestelen végig azokat a pontokat, amelyeket nem ismer fel, vagy nem ismernek fel a korszársak, és nem értik meg, hogy Istennek sohasem az volt a terve az emberekkel kapcsolatban, hogy elvesztenek, hogy megkapják azokat a ítéletes dolgokat, amelyek bolondságaiknak a következményei, hanem az volt mindig a terve, hogy éljen és megtérjen. És persze befejezhetném ezt a sort azzal, amit a Jelenések könyve megfogalmaz, amikor az ítéletről beszél, és szó szerint idézi Ézsaiás próféta könyvét, hegyek, esetek ránk, és rejtsetek el bennünket, mert jön a nagy és rettenetes nap, a végítélet. Ugye azzal kezdtem mondandómat, hogy vajon ez a profécia ezeken az állomásokon keresztül ismerhető fel, és ennyit szeretne üzenni Ézsaiás. Nekünk az lenne a dolgunk, hogy riogassunk a végítélettel, azzal a nagy világégéssel, amely bizonyára el fog jönni, vagy van valami más üzenete ezen belül, ezen kívül, vagy emellett ennek az üzenetnek. Mindig fellángolnak azok az indulatok, amelyek az embereket megpróbálják valami ellen felhergelni. Nem olyan régen én is kaptam egy üzenetet az interneten, hogy tiltakozzam az ellen, hogy egy olyan film fog megjelenni, amely film Jézust és tanítványait olyan formában mutatja be, amit nem lehet a keresztényeknek hagyni. És aki írta nekem, annak visszaírtam, hogy ez egy álhír. Ez a film soha nem készült el, de az emberek mindig arra gondolnak, hogy valamivel össze kell a keresztényeket rántani, és leginkább arról kell megismerni őket, hogy valami ellen harcosan tiltakoznak, valami ellen harcosan felveszik a kesztyűt, és megpróbálnak meggátolni egy nem létező filmet. Vajon ez lenne a végítélet előszele? Arról olvastunk itt a Lukács evangéliumában, hogy ez még nem a vég, csak legyetek készen. És ha már említettem ezt a filmet, ugye ott idézőjelek között homoszexuálisnak ábrázolják Jézus tanítványait, ami mondom, soha nem jelent meg, és körülbelül 5 évenként elkezd az interneten terjedni. Vajon ez a fő üzenete a kereszténységnek, vagy arra akar az örökkévaló Isten fölrázni bennünket, hogy van szolgálatunk a megnyomorított, marginalizált emberek felé? Vajon pusztán annyi lenne Ézsaiás célja, hogy megrettenjünk, remegjen a lábunk, hirdessük az ítéletet, és hogy nehogy mi is olyan helyzetbe kerüljünk, amikor a hegyek hasadékaiba kell mennünk, vagy bújnunk ijedtünkbe, gyorsan zárkózzunk el mindentől, ami szennyező, ami rossz. Szóba ne álljunk semmi olyannal, senki olyannal, akivel ha meglátnak, akkor össze fognak sugni a hátunk mögött. Most volt a prostituáltak méltóság napja, és volt egy lelkész, aki elmesélte, hogy egyszer az utcán összefutott egy ismerőssel, akit a férje futtatott. És éppen a zsebében volt egy összeg, és arra gondolt, hogy odaadja ennek a hölgynek, hogy ne kelljen kiállni az utcasarokra, legyen egy óra nyugalma. És épp ahogy odaadta ezt az összeget, azonnal ismerősök jöttek szembe, és azt látták, amint éppen fizet. Soha nem fogja tudni lemosni magáról azt, hogy nem egy szolgáltatásért fizetett. De vajon nekünk, élő embereknek annyi lenne a feladatunk, hogy óvjuk a mi pedigrénket, a mi megítélésünket, és nehogy véletlenül valami olyasmi történjék velünk, ami arra ösztönözne embereket, hogy a hátunk mögött összesúgjanak. Emlékszem az én életemben, és hagyd mondjak egy mulatságos példát, ott tanultam meg, hogy Istennek milyen nagyszerű humora van. Előző helyünkön, ahol voltunk, arra gondoltam, hogy nem fogok urvacsorai volt ott a községben venni, hanem elmentem egy másik községbe, egy másik helyre, hogy nehogy azt mondják az emberek, hogy. És benne felejtettem a kocsiba, jött a mínusz nem tudom én 20 fok, vagy mennyi volt, szétrobbant az üveg, és hónapokon keresztül jó szepre szab volt a kocsimba, mert hogy miért is nem lehetett volna elmennem vásárolni abba a boltba. Miért is nem lehetett volna úrvacsorai bort, vagy bármiféle bort vásárolnom. Olyan furcsán szoktuk mi Istent megjeleníteni a mi életünkben. Körbevesszük magunkat hegyekkel, hasadékokkal, hogy amikor érezzük az örökkévaló jelenlétét és az ő nagyszerű, mindenen átívelő kegyelmét érzékeljük, akkor gyorsan el tudjunk bújni. Mert kétségtelen van egy ilyen üzenete is ennek. Azok az értékek, amely értékek jelen pillanatban a te, az én hívőségemet határozzák meg, azok nem arany és ezüst bálványok lesznek, nem olyan arany és ezüst bálványok lesznek, amelyek denevéreknek és vakondoknak valók. Mindig van aktualitása a proféciának. Profécia sohasem úgy szól, hogy adott embernek szól, és abból más nem profitálhat. Adott kornak szól, és annak nincs üzenete egy másik korban. Soha nincs ilyen profécia. Mindig van egy aktuális üzenete, és mindig van korokon átívelő üzenete, mert ettől profécia a profécia. Engem elkezdett izgatni az, hogy miért éppen a denevért és miért éppen a vakondot említi Ézsaiás, hiszen mind a kettőről tudva levő, hogy nem tiszta állat és semmiképpen nem lehet megenni az ő húsukat a mózesi törvények szerint, és nyilván van egy ilyen fajta üzenete is, hogy Ézsaiás szerette volna valami olyanhoz hasonlítani azt az állapotot, amely állapotba kerül az, aki hirtelen döbben rá, hogy az örökkévaló Isten meglátogatta, amely a tisztátalan helyen lakó, tisztátalan állatnak a jelenlétével is leírható. Annyi haszna van a denevérnek, és annyi haszna van a kis rágsálónak, amit persze nem nagyon szeretnek, a vakondot, pedig annyi jó dolgot tesz, megeszi a kertben az összes olyan káros bogarat, amely szétrágja a köve között a lótetűt. Most ezen gondolkoztam, hogy hogy is hívják rendesen a lótetűt, de mindegy, ez jutott eszembe. És megeszi, hogy nehogy tönkrevágja az ültetvényeket. Mondjuk annyi hibája van szegény vakonnak, hogy a girisztát is szereti, ami pedig hasznos. És sok mindent lehetne a vakonról elmondani, de inkább hasznos állat, sőt, ma már védett állat, és azt is megtudtam, miközben ezen gondolkodtam, hogy van egy olyan fa, ez a ricinus fa, amely vakondűző növény, szóval gondoskodik maga a természet is arról, hogy védve legyünk a kártevők, a félig kártevők, a félig olyan állatoktól is, amelyek ugyan hajtanak hasznot, de sok bosszúságot is okoznak. S így, ahogy ezen gondolkoztam, nézegettem, hogy mi mindenre jók ezek az állatok, vagy mire nem jók, felfedeztem egy érdekes hírt, hogy egy portugál egyetem, a Coimbra egyetem, amely mindig föllázadt az inkvizíció ellen, föllázadt minden olyan diktatórikus rendszer ellen, amely megpróbálta az emberi méltóságot porba tiporni, denevérekkel őriztett egy Bibliát. Ez olyan érdekes volt nekem. Mindig izgatott az a dolog, hogy az átoknak tűnő dologban hol rejti el Isten az áldását, hol rejti el azt az érdekes, ordított gondolkodású nagyszerűséget, amely az embert mindig, ha nem figyel, becsapja, és egy adott vágányra helyezi. És így derült ki, hogy volt az inkvizíció idején egy gazdag zsidó család, akiknek a tulajdonában volt ez a Biblia, és olyan speciális klímában kell tartani, amely csak azt engedi meg, hogy a pincébe tartsák ezt a Bibliát, és a denevérekkel védik különböző fertőzések ellen. Szóval még erre is jó a denevér, és persze nem akarjuk elfelejteni azt, hogy miért is fogalmazta meg Ézsaiás ezeket a gondolatokat. Azon kellett gondolkoznom továbbá, folytatva az előző gondolatmenetet, hogy vajon ez pusztán a régi téletről szóló profécia, vagy számtalanszor kerülhet az ember ilyen helyzetbe, amikor azt gondolja, hogy inkább szakadjon rá a hegy, inkább boruljanak rá a hegyek, mert megérzi az örökkévaló Istennek szent jelenlétét. Meséltem már itt is ezen a helyen, hogy beszélgettem egyszer egy másik egyház lelkészével és a feleségével, és ők fogalmaztak meg valamit, amit nem lehet jobban leírni, mint úgy, ahogy ők fogalmazták meg, hogy beleborzongtak az Isten szent jelenlétébe. A kérdés az, hogy mire is indít az Isten szent jelenléte. És elkezdtem azon gondolkozni, hogy annyi probléma van ebben a világban, annyi depressziós ember van ebben a világban. Depresszió, főleg a mély depresszió, az egy nagyon veszélyes betegség, ami lassan nem a mély depresszió, de a depresszió maga mély betegségé fog válni, mert annyi nehézség szakad az emberre, annyi hír, annyi információ jön, amivel nem tud az ember hirtelen mit kezdeni, és sokszor arra gondol, hogy csak lenne már vége ennek az egésznek. Nem olyan régen beszélgettem valakivel, aki gyötrődik egy dologban, mert nem tud 5-ről 6-ra jutni, nem tud dönteni, és megfogalmazta, hogy sokkal jobb lenne neki, hogyha vége lenne az egésznek. Hogy ő most úgy érzi, hogy inkább meg kellene halnia. És így, ahogy ezen gondolkoztam, egy adi gondolat jött elém, az egyik levelében írja ezt egy titkos hódolójának, akivel soha nem találkozott életében, Illinek hívták, Varga Ilona volt egyébként, de soha nem találkoztak életükben egymással. Csak ennek az Ilonának feltűnt, hogy olyan depresszívek Adi írásai, akkor hagyta ott éppen a jogi egyetemet, és nem érezte azt, hogy jó döntés volt. Ő írja az egyik levelében ennek a bizonyos Varga Ilonának a következőt. Egy végső lobbanása az életkeznek, hogy azután rohamosan jöjjön a vég, a katasztrófa. Nap mint nap lehet ezzel találkozni. Hirtelen föllobban egy pici kedv, egy mosoly, egy nevetés, és aztán vége van az örömnek, illékony öröm, mert rosszul értelmezi a botladozó ember az Isten szent jelenlétét. Az örökkévaló Isten megkeres mindenkit, megjelenik, fölkínál valamit. Nem felejtjük, hogy ez a profécia szól egyben a végsőkről, de szól azokról a találkozási pontokról, amely találkozási pontoknál az ember megérzi az örökkévaló Isten. Vagy elmegy mellette, vagy odafordul, és lenne megoldás. Aztán tovább mentem, és azon kezdtem gondolkozni, hogy mennyi szuicid késztetés van manapság. Egy érdekes statisztikai adat, hogy sok esetben nem is akar meghalni az, akinek ilyen késztetése van, csak másképp szeretne élni. Annyiszor jön az örökkévaló Isten, s tele vagyunk olyan kincsekkel, arany ezüst kincsekkel, amelyekre felépítettük az életünket, amelyek nem az igaz örökkévalótól jövő értékek, és nem őt kereső értékek, hanem ami számunkra fontosak. És amikor úgy érezzük, hogy kiszalad a lábunk alól a talaj, mert azokban a szituációkban, helyzetekben nincs velünk az örökkévaló Isten, ezek a kincsek mehetnek a denevérnek, mehetnek a vakonnak, és mi pedig el szeretnénk rejtőzni azokba a hasadékokba, amelyek a hegyekben vannak. Advent második vasárnapja van. Megkeres, szólít, üzen az örökkévaló Isten. Ma, ha hallod az ő szavát, ne keményítsd meg a szíved, ne illékony, illinek íródott verssel válaszolj erre, hanem lehet belé kapaszkodni, lehet az ő szent jelenlétét másként értelmezni, nem riadalommal, nem megijedéssel félreismerve, hanem lehet abba a kősziklába kapaszkodni, fölállni rá, belekapaszkodni, amely kősziklá maga az örökkévaló fiú, amire ha építed az életed, boldog és kiegyensúlyozott lehet. Amen. Háromszázkilencvenhatos ének első versszakát kezdődik ez: velem vándorol utamon Jézus. Thank you. alkalmainkat. A múlt vasárnap azt hirdettem, hogy ma lesz a Bábszínház, de nem tudtak jönni a bábosok, így egy héttel elhalasztottuk, még Mikulásos báb darab lesz, mert még az közel van a Mikuláshoz, meg hát közeled az ünnep is, úgyhogy jövő vasárnap délután 4 órakor a Meseláda bábcsoport lesz a vendégünk. A becsületes megtalálók, azt hiszem ez a címe a darabnak. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Nagyszerű előadás lesz, már tudom, hogy mi lesz a kézműves foglalkozás is, úgyhogy ha jól tudom, akkor tudom. Úgyhogy bizonyára jól fogjuk magunkat érezni, így az ünnepek elején. Ránk következő hét így alakulna, csütörtökön este 7 órától imaóra, azt követően biblióra lesz, vasárnap a szokott rendben, délelőtt 11 órakor istentisztelet, 10 órakor énekkar, 11-kor istentisztelet, és délután 4 órakor lesz akkor a Bábszínház. Van-e valakinek kérdése, említeni valója, hogy valami kritikai észrevétele? Megjöttek az újságok, igen, ott van a hátul az asztalon, ha valaki szívesen visz. Ha nincs, akkor a megkezdett énekeljük végig, az utolsó 5. verszakot majd az áldás után záró énekként fennálló fogjuk énekelni. Thank you.